Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szabados Gábor, sportközgazdász, a beszélgetést felvételről hallják, délután 15:30-tól rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Elmúlt néhány év a korábbiaknál is mélyebb sebeket okozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, a FIFA-nak, doppingbotrányok derültek ki, eladott bajnokságok derültek ki. Ki lehet azt valahogy számolni, hogy meddig éri megcsalni, és mikortól visz az több pénzt, mint amennyit egyébként hoz?
Nyilván azok, akik rossz útra tévednek, azok ezt abban a hitben teszik, hogy úgysem fognak lebukni.
De mindig lebuknak, előbb-utóbb.
De igen, tehát azt látjuk, ugye most is nagyon sok esetben olyan dolgokról beszélünk, amik nem tegnap előtt történtek, hanem évekkel, adott esetben évtizedekkel ezelőtt. Tehát valóban előbb-utóbb minden kiderül. Ha most ugye a doping botrányokra gondolunk, ugye ahogy fejlődik a technológia, nagyon gyakran korábbi mintákat is meg lehet például vizsgálni, és hát a korrupciós ügyek is ugye olyanok, hogy ezért a nyomokat úgysem lehet maradéktalanul eltüntetni. Tehát valóban, most ugye a kérdésre válaszolják, nyilván egy közgazdasági modellt erre még nem állítottak fel, hogy meddig éri meg csalni, és meddig nem. Ez ugye mindig a szubjektív megítélése a csalóknak, hogy mekkorának érzik azt a kockázatot, hogy lebukjanak. Általában ugye nyilván minél biztosabbak abban, hogy nem fognak lebukni, annál nagyobb összegeket mernek ilyen értelemben kivenni a közösből.
Arra sincsen semmilyen modell, hogy ilyenkor kinek a pénzét veszik el, mert amikor egy átlagos csalásról beszélünk, mondjuk egy állammal kapcsolatos csalás, akkor az egyszerű, hogy ez a köz pénze, azt tőlünk veszik el. Ha két üzleti fél között van a csalás, akkor egyik üzleti fél károsodik, a másik gazdagodik. De ez egy ennél bonyolultabb rendszernek tűnik, mert itt nézők vannak, televízió van,
valóban lényegesen bonyolultabb a dolog. Ugye arról van szó, hogy alapvetően olyan, tehát azok az ellenszolgáltatások, amelyek itt mozognak a különböző szolgáltatásokért, teljesen más síkon történnek, mint amit az adott szolgáltatás nyújt. Tehát, hogy most egy konkrét példát mondjak, ha mondjuk például a szavazatát meg akarják vásárolni valamilyen döntésben, például valamilyen sportesemény odaítélésének a döntésében, akkor nyilván nem közvetlenül ő fog kapni valamilyen komoly összeget a számlájára, hanem mondjuk egy általa támogatott alapítvány, sportegyesület, neki valamilyen rokona, annak valamilyen vállalkozása, és valamilyen olyan formában, hogy az legálisnak tűnik. Tehát például mondjuk neki egy vállalkozás a szerződést tud kötni az őt támogatni kívánó ország valamelyik komoly cégével. És ez úgy tűnik, mintha egy piaci alapú szerződés lenne, holott nem az. És rengeteg hasonló példát lehetne mondani. Tehát, hogy mondjuk egy sportvezetőnek a gyereke ösztöndíjat nyer mondjuk valamelyik egyetemre, nagyon jól fizető ösztöndíjat, miközben ugye annak az egyetemnek valamilyen működtetője, meg ezért ugye úgy kap ellenszolgáltatást, hogy a sportvezető a megfelelő módon szavaz. Tehát nem ugyanazon a síkon mozognak ezek a dolgok. Ugye például a Német Labdarúgó Szövetség esetében, ahol ugye közvetlenül a FIFA-nak utaltak egy összeget, ott pont az okozta a legnagyobb felháborodást, hogy itt ez egy közvetlen módon ugyanazon a síkon történt a dolog, tehát közvetlenül a FIFA-nak elutaltak egy összeget, hát ami ugye miért tennék ezt, és akkor egyből felmerül a korrupciós gyanú. Nyilván amivel ők védekeznek, lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, de pont ez mutatja, hogy egy ilyen közvetett dolog az milyen komoly visszhangot válthat ki. Tehát éppen ezért ezeket a korrupciós ügyeket nem így intézik, nem az az ember közvetlenül a bankszámlájára kapja meg az összegeket, hanem valamilyen más módon. És hát ugye ezeket a kapcsolatokat nagyon nehéz utólag felderíteni.
De a sport az abban is különbözik minden más üzlettől, hogy itt a tisztaságnak egy lényegi eleme, a sportnak egy lényegi eleme a tisztaság, az egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Ha ez a hit összeomlik, működhet tovább a csalás, az üzlet?
A kék felvetés nagyon jó, ugyanis valóban a fair play az a sportnak az alapját képezi, és amikor mi leülünk a tévé elé, vagy kimegyünk ugye egy sporteseményre, azt gondoljuk, hogy igen, itt egy tiszta küzdelem folyik, aki az erősebb, ügyesebb, gyorsabb, az nyer, és amikor egyébként egyéb sporttal kapcsolatos döntésekről van szó, például, hogy mondjuk egy sporteseményt hol rendezzenek meg, akkor is így képzeljük el ezt a versenyt, és hogyha ez az illúziónk eltűnik, mert azt látjuk, hogy ezt valamilyen módon manipulálják, akár korrupcióval, akár orvosi módon, bármilyen más módon, nehogy Isten mondjuk ugye a fogadási csalásokra, ha gondolunk. Tehát, hogyha ez az illúziónk szertefoszlik, akkor a sportba fektetett hitünk tűnhet el. Ugye valóban egy normál üzleti viszonyban, hát van korrupció. Istenem, ez egy olyan ország, ahol van korrupció, nem lepődünk meg, hogy mondjuk bizonyos megrendeléseket miért így vagy úgy nyernek el cégek. De valóban a sportnál van egy ilyen alapérték, amiben hiszünk, és ami a sport iránti komoly érdeklődést is táplálja, és ez egy nagyon komoly veszély, hogy sportágaktól, vagy akár magától a sporttól elfordulhatnak emberek. Ugye vannak olyan sportágak, amelyek erre érzékenyebbek, tehát például mondjuk az atlétikában a dopingbotrány sokkal érzékenyebben veheti érezteteti a hatását, mint mondjuk a labdarúgásban a korrupciós botrány, egész egyszerűen azért, mert a labdarúgásnak olyan erős a népszerűsége, a beágyazottsága, hogy ezt jóval kevésbé rendíti meg egy ilyen ügy. Be tudjuk adnak, hogy hát igen, a FIFA tele van ilyen emberekkel, de attól még le fogunk ülni a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit megnézni.
Bocsánat, ez 100%. Hát láttuk a kerékpársportot, ami Magyarországon nem annyira népszerű, de azért a környező országokban, mi a Szlovákiát is ideértve, elképesztő tömegeket tud vonzani. És a kerékpáros versenysorozatokat, a sorozatos dopingbotrányok úgy tűnik, hogy megrendíteni látszanak. Nagy szponzorok.
Éppen erről beszélek, igen, hogy van különbség a sportok között. Tehát amikor sportgazdasági értelemben beszélünk a sportágokról, akkor nagyjából két kategóriát állíthatunk fel. Az egyik a labdarúgás, a másik az összes többi sportág. Ez nem szép a többi sportágra nézve, de egész egyszerűen a gazdasági értelemben ez így történik. Tehát a labdarúgást jóval kevésbé rendíti meg egy ilyen esemény. Én egészen biztos vagyok abban, hogy nem, vagy csak minimálisan kevesebb néző ül majd le a következő labdarúgó VB elé, a labdarúgó VB során televíziós készülékek elé, legyen az akár Oroszországban, akár Katarban, vagy bármilyen más olyan helyszínen, amellyel kapcsolatban egyébként vannak fenntartásaink, csak azért, mert azt gondoljuk, hogy itt a FIFA-ban mindenféle fekete ügyek történtek a helyszín kijelölésénél, vagy bármilyen más eseménynél. De valóban, ahogy én az atlétikát hoztam példának, és ugye a kerékpár, ez ugyanígy igaz, egy olyan sportág, ami nem labdarúgás, hanem valami más, azt sokkal jobban megrendítheti egy ilyen, és például a dopping botrány az pontosan ilyen, mint ahogy egyébként ugye az olimpiai mozgalom is megérezte azt, amikor például ugye Salt Lake City kapcsán voltak az első olyan történések, hogy szavazatokat vásároltak meg a helyszín kijelölésénél kapcsolatban. Még az olimpiára is talán nagyobb hatással lehet ez, mind a labdarúgásra, de valóban igazából minél ebben a bizonyos rangsorban, ahol ugye a labdarúgás első, és utána valahol jön a többi sportág, ebben a bizonyos rangsorban minél hátrább van egy sportág, annál nagyobb a fenyegetettsége, tehát egy-egy ilyen ügy annál nagyobbat tud ártani neki.
De az elképzelhető, vagy teljesen elképzelhetetlen, hogy a labdarúgásból is felállnak támogatók ennek hatására.
Én ezt nagyon nehezen tudnám elképzelni, illetve ha vannak olyanok, akik felállnak, akkor jönnek helyettük újak. Tehát ilyen értelemben a labdarúgásnak a gazdasági háttere ettől egyszerűen nem tud megroppanni, mert annyira népszerű a sportág. Nyilván el lehet azt képzelni, hogyha ezek a dolgok nagyon sokáig tartanak, nagyon hosszan és nagyon komoly szintre érnek el. Persze erre rögtön fel lehet tenni a kérdést, hogy akkor most már itt vagyunk már, mert igen, ennél mi lehet rosszabb, de én azt gondolom, hogy ez még mindig nem az a szint, ami a labdarúgást meg tudja rendíteni. Ugye ne felejtsük el, hogy ezért jövőre lesz egy elnökválasztás a FIFA-ban, ahol remélhetőleg ugye egy olyan jelölt fog nyerni, aki képes lesz egy megtisztulást elindítani, vagy legalábbis úgy kinézni, olyan képet festeni magáról, hogy ő más, mint a korábbi vezetés, és ilyen értelemben valamennyire a FIFA hitelét vissza tudja adni, még ha talán ez teljesen már nem is lehet megtenni. De én mégis azt gondolom, hogy nem, vagy csak nagyon minimális hatással jár ez a labdarúgásra. Tényleg egész egyszerűen olyan irtózatos gazdasági ereje van a futballnak, hogy azt nagyon-nagyon nehéz megroppantani.
De valakinek ezen a rendszeren belül érdeke volna egy ennél tisztább rendszert fölépíteni, mondjuk a helyszín döntési szavazások rendjének megváltoztatásával? Vagy senkinek nem érdeke, mert mindenki azt mondja, hogy a többiek is jól éltek ebből, én is jól akarok ebből élni?
Nyilván ugye ez egy teljesen jogos felvetés, hogy, hogy azok, akik esetleg a megújulást hirdetik, azok nem ugyanazt akarják csak, mint amit a korábbiak csináltak, és nyilván hát valamit meg kell mondani, hogy mi miért vagyunk mások, mint az előzőek. Én nagyon bízom abban, hogy és nagyon más nem tudunk tenni. Ugye innen ebből a stúdióból ülve más nem tudunk tenni, mint abban bízni, hogy valóban vannak olyan sportvezetők, akiknek a sport értékei, és úgy általában az erkölcsi értékek fontosabbak, mint a pénz, és felismerik azt, hogy most még visszafordítható a labdarúgásban ez a folyamat. Nem, tehát nyilván nem merném a tűzbe tenni a kezemet azért, hogy ezzel a februári elnök választással minden probléma megoldódik, és utána semmilyen nem lesz, és valóban megtisztul a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, vagy úgy általában bármilyen olyan sportszervezet, amelynek korrupciós botrányai voltak és vannak. Tehát mondom, tűzbe tenni a kezemet én sem merném, de én azért bízom abban, hogy nem minden sportvezető olyan, amilyennek elképzeljük mondjuk azokat, akikről a legrosszabb híreket hallottuk nemrég.
Atlétika, van valami elmélete arra, hogy a WADA miért most borított Oroszország ügyében?
Nyilván összeesküvés elméleteket ugye fel lehet állítani.
Ukrajna, háború,
tehát pontosan tudja, tehát a politikai helyzet az nyilván most, hogy úgy mondjam, adott lenne ahhoz, hogy éppen most támadják Oroszországot. Ezen túlmenőleg én azt gondolom, hogy minél előbb előjönnek ezzel, annál jobb. Persze lehet azt mondani, hogy ha mondjuk ők tudták ezt fél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt, akkor miért nem tették meg akkor, de inkább most éljenek elő ezzel, és mint hogy egy évvel később, vagy akár csak egy nappal, vagy egy perccel később, mert ezeket az ügyeket minél előbb ki kell rakni az asztalra. Tehát itt egy kicsit ahhoz, hogy most pozitívan próbáljam meg ezt megközelíteni, és tényleg mindenben a pozitívat lássuk, egy kicsit ahhoz hasonlítanám ezt, mint amikor egy sebből, már bocsánat, de ömlik a genny. Tehát ez ugye valahol már a gyógyulásnak, a tisztulásnak a jele. Tehát, hogy ha kiderül az, hogy mi a baj, és akkor ezt a problémát megoldjuk. Én azt gondolom, hogy ha ilyen ügyek kiderülnek, akkor nem, nyilván persze szomorú, hogy ilyen dolgok történtek a múltban, és mindent ki kell deríteni és nyomozni, de azért örüljünk annak, hogy kiderültek. Mert gondoljunk csak bele abba, hogy mondjuk az NDK-ban milyen szervezett dopingolást folyt éveken, évtizedeken keresztül, és ez gyakorlatilag csak az utóbbi években derült ki feketén-fehéren, holott láttuk, amikor a Szöulói olimpián láttuk Egerszegi Krisztina mellett az NDK-s úszónőket a dobogón, akkor tisztában voltunk azzal, hogy itt valami nem stimmel.
De második helyre szorult atléták mondják, tele nyilatkozzák a sajtot, hogy ők látták, tudták, mindenki tudta. Azt is tudták, hogy a saját szervezetük nem képes őket megvédeni. Mindenki tudta, ugyanúgy, mint ahogy az NDK sportolóknál is tudtuk. Miért tűrték? Kinek kellett volna nem tűrnie ezt?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye, hogy most egy másik példát mondjuk, ha már itt ugye a kerékpár felmerült Lance Armstrong esetében is, ugye ugyanez volt, hogy így utólag kiderül, hogy szinte az egész kerékpáros társadalom tudta, és hogy Armstrong és az ő szervezete hallgattatott el nagyon sokakat, és akkor felmerül a kérdés, hogy miért. Nyilván azért, mert mindenki, aki benne van a rendszerben, az benne akar maradni a rendszerben. Ugye ne felejtsük el, hogy olyan sportolókról van szó, akik erre tették fel az életüket, hogy ők sportolók legyenek, és ha nekik még van vissza az ő karrierjükből 5 év, 10 év, akkor azt ki kell használniuk, hogy tényleg amiért ők egész életükben dolgoztak, azt megvalósíthassák. És hát felmerül ugye nyilván a veszély, hogyha ők korábban lépnek, vagy olyan szituációban lépnek, amikor ez kényesebb, akkor ez akár a karrierjükbe is kerülhet, mert látjuk azt, hogy, és ezért mondtam az Armstrong féle példát, mert láttuk azt, hogy valóban meg lehet úgy fenyegetni és félemlíteni sportolókat, hogy nem merjenek nyilvánosság elé kiállni, főleg ha mondjuk nincsen olyan bizonyíték a kezükben, ami mondjuk egy rágalmazási perben vagy már bármilyen bírósági eljárásban felhasználható lenne.
Azt mondta, hogy örülnünk kell minden pozitív jelnek, itt egy gennyes sebet fölvágtak, megkezdődött a gyógyulás. Nem fog mindent elfertőzni, nem fogják azt mondani az oroszok, hogy jó, tudtok rólunk dolgokat, csak hogy mi is tudunk rólatok dolgokat, és mi is kitesszük az asztalra. És a sportok királynője meghal.
a veszély az nyilvánvalóan fennáll. Tehát persze próbálom pozitív oldalról nézni ilyen szempontból a dolgot, de nyilván attól még nem tapsikol a körömben, hogy ilyen dolgok kiderülnek. Valóban ez a veszély fennáll, hogy beindul egy sárdobálás. Hozzáteszem, erre is most megint pozitív megközelítéssel mondhatnám azt, hogy minél több dolog kerül az asztalra, annál jobb, mert akkor átláthatóvá válik ezeknek a sportbűnöknek a működése. De valóban felmerül az a veszély, és ugye ezért mondtam azt, hogy a labdarúgásnak az ereje jóval nagyobb, mint a többi sportág, és bizony a többi sportág sokkal inkább megrendülhet egy-egy ilyen botránytól, hogy felmerül a veszély, hogy például az atlétikát ez a botrány olyan mértékben megrázhatja, hogy elfordulnak tőle szurkolók, mint ahogy valóban a kerékpáron, ezt abszolút lehetett érezni. Tehát amikor például a Tour de France-on ugye az első doping botrányok a 2000-es évek elején előkerültek, akkor valóban ez nagyon komolyan megrendítette a profi kerékpársport iránti érdeklődést, és ugyanez a veszély az atlétikánál ugyanígy fennáll. Én mégis azt gondolom, hogy ezt a kockázatot vállalni kell. De tehát az... nem lehet elmenni ezek mellett az ügyek nélkül, anélkül, hogy foglalkozzunk vele.
Az egy valós lehetőség, hogy egyszer csak az ország összes sportolóját eltiltják az eseményeken való részvételtől?
Ez egy rettenetesen erős szankció lenne, ugye ilyet még nem nagyon láttunk. Nagyon nehezen tudom ezt elképzelni. Megmondom őszintén, ha most tényleg fogadni kellene, hogy ez megtörténik-e vagy sem, akkor azért nagy tételben mernék arra fogadni, hogy nem fog ez megtörténni. Tehát én ezt inkább egyfajta fenyegetésnek érzem. De valóban már az, hogy eljutottunk egy ilyen fenyegetésig, akkor azért az is egy nagyon komoly dolog. Ne felejtsük el, hogy amikor például a 2004-es aténi olimpián több magyar sportoló is dopingvédséget követett el, ugye ez volt a hivatalos magyarázat, mert nem mindannyian buktak meg pozitív mintákkal, akkor azért felmerült az is, hogy ez vajon a többi magyar sportolóval szemben valamilyen szankcióban végződhet-e ez a történet, még ha nyilván ennek hivatalos folytatása nem is volt. Tehát azért nem egy egyedi esetről van szó, de valóban az, hogy ezt a szankciót ténylegesen alkalmazzák is egy ország ellen, azért arra nem nagyon látunk példát. Ha jól emlékszem, Bulgáriával kapcsolatban volt ilyen például súlyemelőknél, de azért ilyen erős szankció, ami az oroszokkal szemben felmerült, erre még nem volt példa. Én azt gondolom, hogy ezt tényleg csak nagyon megalapozott esetben lehet megtenni, mert ez egy dolog, hogy eltiltunk sportolókat, akikről bebizonyosodott, hogy tisztességtelen eszközöket használtak, de nyilván olyanokat, akikről ezt nem tudjuk, csak feltételezzük, mert mondjuk ugyanazt a hátteret használták, vagy bármilyen más egyéb kapcsolódási pontjuk van, vagy egyszerűen csak ugyanabból a nemzetből származnak, az nyilván egy rettenetesen súlyos szankció.
De az az állítás, hogy az oroszországi akkreditált laboratórium az ezres tételben semmisített meg mintákat központi utasításra.
Így van.
Lehet más következménye ennek, mint az általános eltiltást, anélkül, hogy az egész dopingellenőrzési rendszer komolysága veszélybe kerülne. Mert ezen elkezdenek alkudozni, hogy hát így is lehet, meg úgy is lehet, akkor ezentúl senki nem fogja komolyan venni, hanem mindenki megpróbálja majd kipuhatolni a határokat és elmenni a falig.
Valóban, amikor ugye arról beszélünk, és nagyon sok olyan esetet tudunk magyar sportolókról is, akiket tényleg ilyen csipcsup apróságok miatt tiltottak el. Most,
ha nem csak volt ott akkor, amikor éppen kellett volna lennie.
Így van, például, tehát mondjuk ugye nem felelt meg ennek a bejelentési kötelezettségnek, vagy olyan nagyon később aztán nagyon sikeres a sportolók, mint mondjuk Benedek Tibor, vagy Gécsek Tibor, nekik is volt dopping a kapcsolatos eltiltásuk, tényleg apróságok miatt, mert valami olyan kenőcsöt használt mondjuk egy bőrbetegségre, amit nem kellett volna. Tehát tényleg nagyon egyszerű apróságok miatt, és akkor azt gondoljuk, hogy hát ez túlzottan szigorú ez a szabályozás, miért ilyen szigorú, nyilván amikor ez nekünk fáj, akkor ez könnyen felmerül ez az álláspont. De valóban, ha meg egy ilyen eset van, akkor joggal mondjuk azt, hogy már pedig akkor, ha azt mondjuk, hogy a dopingban zéró tolerancia van, akkor ez a zéró, ez legyen zéró.
De zéró tolerancia van a dopingban? Ma?
Elvileg igen. Csak hát ugye, hogy úgy mondjam, azzal kapcsolatban, azokkal a sportolókkal szemben van zéró tolerancia, akik ugye fennakadnak a hálón. Tehát nagyjából így lehetne ezt a zérót megfogalmazni, viszont hát ugye sokan mondják, hogy ez is kicsit olyan, mint a pókháló, amin ugye az apró bogarak fennakadnak, a nagyobbak viszont átrepülnek rajta. Jó.
Mi lesz azokkal az országokkal, amelynek a sportolói fantasztikus teljesítményeket nyújtanak, atlétikában Kenya, Jamaica? Elmegy odáig? Elmehet? Vagy innen kezdve ez nettó vádaskodás csak, hiszen ők biztos sokkal többet edzenek, sokkal többet sportolnak, meg sokkal tehetségesebbek.
A kérdés ugye azért nagyon jó, mert Oroszország egy olyan sportnagy hatalom, amelyik ugye atlétikán kívül nagyon sok más sportágban is érintett. Tehát, hogyha ez az ügy az atlétika keretein belül marad, akkor azért Oroszország az viszonylag jól, hogy úgy mondjam, le tudja rekeszelni, vagy el tudja határolni. Viszont ugye az atlétikának valóban vannak olyan sport nemzetei, például az említett Kenya és Jamaica, amelyek ugye más sportágokban nem nagyon látunk, tehát, hogyha ők is ilyen ügybe kevered, márpedig ugye például Usain Bolttal kapcsolatban nagyon sokszor felmerült ugye az, hogy minden különösebb bizonyíték nélkül, hogy hát ember így futni nem futhat, ahogy ezt ő teszi. Tehát, hogyha valóban ez eljut hozzájuk is, akkor ugye egész országoknak a sport hálózatát teheti ezt tönkre, és valóban itt a legszomorúbb az lenne, hogyha ezeknek az ügyeknek a hatására egy olyan fajta bizonyítékok nélküli vádaskodás indulna el, hogy akkor azt a következtetés vonná le szurkoló, néző és mondjuk szponzor, támogató, ami ugye gazdasági szempontból talán a legrosszabb, hogy akkor az atlétikában mindenki doppingol. Ugye pont a kerékpár azért nagyon jó példa, mert ott ugyanezt történt gyakorlatilag. Tehát ugye kimondták, hogy a Tour de France-ot azt bizonyos kenyére nem lehet végigcsinálni, ahogy ugye a klasszikus mondást tartja, tehát akkor gyakorlatilag minden biciklista doppingol, ami nyilván valóan nem így van, de ugyanakkor azért abban is biztosak lehetünk, hogy többen dopingoltak, vagy dopingoltak, mint ahányan megbuktak, és ahányan eltiltás sorsára jutottak. Tehát, hogyha nyilván ugyanez mondjuk az atlétikában is felüti a fejét, akkor azért az a sportágra nagyon komoly hatással lehet, és ez nem csak azért fontos, mert valóban az atlétika ugye a sportok királynője és az egyik legfontosabb alapsportág, hanem azért is, mert nagyon sok országban, ahol nyilván az infrastruktúrális háttér kevésbé fejlett ahhoz, hogy más sportágokban kiemelkedőek legyenek, nagyon sok országban az atlétika jelenti a sportot.
Elképzelhető, hogy át kell írni a sporttörténelmet, mert mindenkinek most, aki megbukik, vissza kell adnia az aranyérmét? És a második helyek előre lépnek?
Ez nagyon is elképzelhető.
És az lesz a sporttörténelem, hogy arról olvasunk, hogy az elmúlt 10 évben kinek kellett doping miatt visszaadni az aranyérmét?
Ez nagyon is elképzelhető. Hát én nem vagyok különösebben idős ember, talán mondhatom, tehát a sporttörténelmen nagy részét nem éltem meg, de én emlékszem, amikor ott ültem a tévé előtt, és néztem Ben Johnson futását 1988-ban a Szeuli olimpián, vagy amikor Lance Armstrongnak a már említett több Tour de France győzelmét néztem szintén a televízióban, és ha most kinyitom a sporttörténelem könyveket, akkor ezekről csak az eredményeket nézem, akkor ezek nem szerepelnek benne.
Mint az élményt ki fogja visszaadni azoknak, akik nem lettek elsők?
Ez egy nagyon fontos
meg
kérdés.
Azt az elvesztett
nagyon sokan,
jövedelmet,
így van,
amit
így van.
Nem kaphattak meg.
Nagyon sok sportoló mondta már ezt, aki így utólag megkapott egy-egy érmet, hogy hát ez azért nem az igazi. Tehát teljesen más az, hogyha mondjuk így utólag valahol megkap egy érmet az ember, mint hogyha ott állhat a dobogó tetején, hallgathatja a himnuszt, és valóban, hogyha utána ezt mondjuk gazdasági téren is tudja kamatoztatni szponzoráció és egyéb területen, amire nyilván, hogy mondjuk évekkel később történik mindez, akkor könnyen lehet, hogy már nincsen lehetősége. Ez valóban egy nagyon fájó terület. Tehát ilyen értelemben visszacsinálni mindent nem lehet, a történelmet újraírni és történéseket meg nem történté tenni nem lehet. Azt lehet, hogy utólag megadjuk a tiszteletet azoknak, akik tiszta eszközökkel a legjobbaknak bizonyultak a sporteseményeken, és most én azt gondolom, hogy ebben a szituációban nagyon is valós esély van arra, hogy ez újra meg fog történni, és nagyon sok eseménynek a jegyzőkönyvét kell ilyen értelemben átírni. De hát mondom, ilyet azért láttunk már többször. Én emlékszem, amikor az aténi olimpián még újságíróként dolgoztam, akkor ugye szintén ott voltam Fazekas Róbert és Andrus Adrián győztes dobásánál, és amikor vége lett az olimpiának, és akkreditált újságíróként a kezembe megkaptam egy CD-n az olimpia teljes eredménysorát, akkor abban már nem is szerepelt a nevük. Tehát ilyen gyorsan törlődik a történelemkönyvekből az, aki valamilyen vétséget követel.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk az Inforádió arénájában Szabados Gábor sportközgazdász, a beszélgetést felvételről hallják.